Máté 19. fejezetéből a 27. és 30. versek közötti szakaszt olvasom. Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte: mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, hát velünk mi lesz? Jézus erre ezt mondta neki: bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az ember fia beül dicsőségének trónszékébe, ti is 12 trónszékbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, apját, vagy anyját, gyermekeit, vagy földjeit az én nevemért, százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első. És akkor csak egy kis visszautalás, hogy ugye a fejezetben az előző szakasz, az a gazdag ifjú, és az a gondolat, hogy előbb megy át a teva a tűfokán, mint a gazdag a mennyeknek országába. És ugye ott arról beszélgettünk, vagy meséltem a testvéreknek a múltkor, hogy valójában ott Jézus ennél az egésznél nem a vagyon ellen szól, hanem a viszonyrendszereket meg a kötődést kezdi újra fogalmazni a hívő ember számára, és kezdi elmagyarázni azt, hogy valójában az egzisztencia, mint létezés, ez nem feltétlenül csak anyagi vagy evilági értelemben értelmezendő, hanem valójában a keresztény ember egzisztenciája elsődlegesen az, hogy az Istenhez tartozik. Nagyon fontos, hogy a gazdag ifjú története után jön a kérdés, egyenesen Péter szájából, hogy mi elhagytunk mindent és követtünk téged. Mi lesz velünk? Mi lesz a keresztény embernek a jussa, vagy a sorsa, hogyha tényleg mindenét hátrahagyja, mert a gazdag ifjúnál kérdés az, hogyha a gazdag nem vehet magának megváltást, akkor az, aki mindent hátrahagyott a Krisztusért, az hogyan kapja a megváltást. És hát valójában erre jön válaszul Jézusnak a mondani valója, hogy aki vállalja a keresztnek a hordozását, vállalja a Krisztushoz tartozásnak adott esetben a szegénységét, vállalja azt, hogy a hitért adott esetben földi sikerekről, vagy magáról a vagyonról is lemond, tehát elköteleződik a Krisztus mellett, akkor annak nem csak a kereszt jár, hanem az üres sírnak a reménye is. Hogy valójában innentől kezdve az Istentől kap egy olyan létértelmezést, amiben ő az egész életét, az egész lelkét bele tudja tenni, és nagyon, nagyon visszamegyek egy picit a szövegre, nagyon szépen vezetít végig Jézus, hogy sokszor ragadják ki ebből a szövegből azt a részletet, amikor Jézus arról beszél, hogy a 12 tanítvány trónszékbe ülve ítéli Izrael 12 törzsét. De hogy itt nem csak miért ítéli ő Izrael 12 törzsét, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az Istenhez való ragaszkodás okán, a megváltáshoz való ragaszkodás okán beleülnek az Isten dicsőségébe. És itt megint egy picit nézzünk vissza arra a kortörténetre, amiből jön maga a szöveg. Sokkal élesebben jönnek elő ezek a hétköznapi társadalmi párbajok Jézus korában, mint ahogy ma zajlanak, de ez nem azt jelenti, hogy számunkra ezek nem nincsenek jelen, vagy nem jelentősek. Mert hogy mi volt ez az egész patrónus kliens rendszer, ami úgy átszötte a római birodalmat, hogy mindenki felfele törekedett. És e világi dicsőségre törekedett, e világi hatalomra törekedett, és nem lehet azt mondani, hogy ez 2024-ben nem lenne igaz. Azt el lehet mondani, hogy a római birodalom megbukott, azt el lehet mondani, hogy változott 2000 év alatt nagyon sokat a világ technológiailag, meg társadalom szerkezetében, de nagyon izgalmas az, hogy ez a felfelé törekvés, ez nagyon sokszor mai napig megvan. Meg a dicsőségnek a hajhászása a mai napig megvan. Ez gyakorlatilag az ősbűn az emberben. Vagy az ősbűnnek az egyik jele az emberben. És itt Jézus azt mondja, hogyha lecseréljük az evilági ragaszkodásainkat a hozzávaló ragaszkodásra, akkor az Istennek a dicsőségét kapjuk meg. Nem e világi dicsőségekbe ülünk bele, hanem az Istennek a dicsőségét kapjuk meg az ő megváltása által. És ez a megítélik majd Izrael 12 törzsét, hát egyrészt tegyük hozzá, hogy Krisztusban azért új Izrael születik, és annak mi magunk is tagjai vagyunk, és a 12 törzsit valójában az egész hívő népre vonatkozik. A másik pedig az, hogy nem elítélik a szövegben, hanem megítélik. És mit fog mérlegelni a Jézus sora alapján ez a 12 tanítvány, és akkor számomra ez kérdés, hogy ez majd az eszkatonban a végidőkben lesz-e érvényes, vagy adott esetben már most érvényes. Hát azt fogják megítélni, hogy a hívő ember az valóban vállalta a hithez való ragaszkodást. És ez egyébként azt gondolom, hogy már e világ keretein belül zajlódik. Tehát ezt a szöveget én nem feltétlenül raknám csak jövő időben magunk elé, hanem szerintem ez a szöveg inkább szól arról a 12 tanítványon keresztül, nekünk, aktuálisan, hogyha én az Istenhez kötöm a magam lelkét, a magam életét, akkor valójában az Isten dicsőségét fogadom el, leváltok és lecserélek minden evilági dicsőséget az Isten dicsőségére, nem hajtok földi törpe megváltásokat, ideológiákat, meg ígéreteket, meg vagyont, meg hatalmat, amivel úgy tűnik, hogy meg tudom váltani adott esetben saját magamat. Csak a Krisztushoz ragaszkodom, és innentől kezdve a 12 törzs megítélése az egész népet jelenti, az egész népben én is benne vagyok, tehát alapvetően a saját hitemet is ítélem, hogy tartozom-e az Istenhez, és az a közösség, aminek a része vagyok, legyen ez egy gyülekezet, egy házi bibliakör, egy bármi, ott a hit mennyire tőkesúly. Mennyire van középpen olyan szempontból, hogy az az, ami bennünket igazából eligazít. Mert azt gondolom, hogy az emberi hitnek az egyik legnagyobb problematikája az, hogy nagyon sokszor lehet a hitről ilyen kulturális elemként beszélni. És a mai napig lehet azt hallani nagyon sok társadalmi érvelésnél, hogy példának okáért azért kell az egyházakat mondjuk támogatni, mert hogy az kulturális érték. De hogyha Biblia szempontjából nézünk magunkra, akkor kedves testvérek, a hit az nem egy kulturális érték. A kulturális érték a népdal. Meg kulturális érték a népművészet. Meg kulturális érték Van Gogh a tehetsége. A Krisztus az meg egzisztencia. És valójában itt pontosan ez a kérdés, hogy én kötődök-e ehhez a létezéshez, és erre a létezésre helyezem-e az egész életemet, vagy azt mondom, hogy ez egy ilyen, hát ilyen kis etikai része az életemnek, hogy hiszek is, meg nem is, meg mondott jó dolgokat ez a szakállas ács, és akkor azt ugye elfogadom neki. De hogy egyébként, hogyha arról van szó, hogy a problémáim megoldása, akkor előbb fordulok pénzhez, hatalomhoz, jogi segítséghez, mint imában a Jóistenhez. És ez viszont egyébként azt gondolom, hogy maximálisan benne van a társadalmunkban, hogy, és én ezeket hívom e világi törpe megváltásnak, hogy amikor érzem a magam kis szorító gyűrűjét, akkor először az Istennél keresem a megoldást, vagy megyek a magam feje után. Az Istentől elkezdem kiimádkozni a megoldást, vagy egyébként nekem vannak a A, B, C, D terveim, és megpróbálom azt rákényszeríteni az Istenre. És itt gyakorlatilag ezt az egész rendszert írja Jézus újra, és mondja azt, hogy ha nem akarok e világi viszonyokat annak a viszonynak a helyére ültetni, amit ő ad nekem, meg nekünk, az Istennel való közösségben, akkor abba a dicsőségbe ülök be, ami az Isteni. Akkor abba a dicsőségbe jutok, ami az Isteni. És lehet, hogy ehhez kínlódni kell egy-két dolgot, adott esetben saját magammal szemben, vagy a társadalommal szemben, de hogy oda fogok érni, és ott leszek. És minden egyes nehézség, ami azzal jár, hogy én a Krisztushoz tartozom, mert egyébként a Krisztushoz tartozni nem mindig előny. Padlássöprések korszakában sem volt előny kereszténynek lenni, meg egyébként zárójában megjegyzem, hogy szerintem most sem mindig előny kereszténynek lenni. Mert amikor az keresztény ember komolyan gondolja a maga hitét, akkor olyan dolgokat is kimond, amit a világ nem akar hallani. És rámutat a bűnökre. És ez járhat e világi veszteségekkel. Tehát ez nem csak azzal járhat, hogy családok oszlanak adott esetben meg, ez nagyon sok e világi pofonnal járhat. De onnantól kezdve, hogy én a Krisztushoz kötődést választom egzisztenciának, és nem azt tartom egzisztenciának, amit a világ nyújt, onnantól kezdve jár nekem a Krisztus nevért, az a százszoros ígéret, ami ebből fakad, és gyakorlatilag nagyon, nagyon izgalmas, de hogy Ide kell egy kicsit hoznom Moltmant, aki egy református teológus volt, de érdemes egy picit foglalkozni vele, meg egy kicsit érdemes megnézni, hogy miért úgy gondolkodik, ahogy. Ő végigéri Dresda bombázását a gyerekfejjel. Gyakorlatilag az egész város porrá lesz körülötte. És ráadásul utána gyerekfejjel kamaszként kell szembesülnie azzal, hogy nem csak egy bukott háborút vívtak a németek, hanem hogy milyen vezetés alatt vívták ezt a háborút, meg hogy a lágerekben mi történt. Ezt egyébként sokan nem tudták Németországban. És azóta is van a németeknek egy ilyen generált lelkiismeret furdalása egyébként emiatt az egész miatt sokaknak, talán egy picit túlzásként is. És ebben az élethelyzetben ő elkezd úgy az Isten felé fordulni, hogy ugye mi az embernek a kérdése akkor, amikor mély ponton van az élet, hogy hogy engedhette ezt az Isten, vagy hol van ilyenkor az Isten? Hol van az Isten Dresda bombázásakor, amikor civilek meg ártatlanok százai meg ezrei halnak meg? Olyanok, akik egyébként nem fognak a fronton fegyvert, meg nem is akarták adott esetben ezt a háborút. Hol van ilyenkor az Isten? És erre Moltmann azt a választ adja, és ezt érdemes egy picit végig gondolni, hogy az ígéreteiben ott van az Isten. És ő Ábrahámot hozza példának, hogy Ábrahám milyen ígéretet kap az Istentől. Azt az ígéretet kapja, hogy kelj fel, menjél földedről, rokonságot közül atyádházából, és nagy néppé teszlek. És akkor ez a nagy nép Ábrahámnak az életében egyáltalán nem jelenik meg, mert az, hogy megszaporítom utódaidat, mint égen a csillag, az még ha Izmaelt belevesszük az egyenletbe, akkor is kettő. Tehát ő ezzel a kettővel találkozik. És a nagy nép az majd akkor következik be, amikor Ábrahám fizikálisan már nincs ezen a világon. De az Isten tartja magát az ígéreteihez, és Ábrahám valóban nagy néppé lesz. És akkor ez köti szépen össze az új szövetséggel egyébként Moltmann, hogy az Ószövetség gyakorlatilag végig arról szól, hogy az ember elé oda teszi a megváltásnak az ígéretét, és azt hozza a Krisztusban. És nem biztos, hogy akkor hozza, amikor Ézsaiás által megígéri. Nem biztos, hogy ott a babiloni fogságban körvonalazódik. De az az ígéret, hogy majd jön a megváltás, az az Ószövetség hívő emberét is az Isten felé fordítja. És nem hagyja elveszni az Isten tenyeréről. És amikor a megváltásban mi megkapjuk a Krisztust, akkor ne felejtsük el azt, hogy a megváltásban nem ér véget a történet olyan szempontból, hogy a Krisztusban ez tovább löki idézőjelben az Isten, és azt mondja, hogy ott van az örök élet reménysége. Ott van az, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És hogy ez az ígéret, ez olyan megtartó erő az Isten kezében az ember felé, hogy engem a válságomban is meg tud tartani. Mert az Isten az ígéreteiben mindig személyesen van benne. És hogyha az Isten benne van az ígéretben, akkor az lehet, hogy most itt az adott élethelyzetben nekem a jövő, de az Istenben a jelen. És az azt jelenti, ez egy kicsit ilyen furcsa létfelfogás, de egyébként abszolút biblikus, hogy az, hogy nekem dicsőségem van az Istenben, hogyha az életemet hozzá kötöm, akkor az lehet, hogy olyan értelemben majd lesz, hogy előtte nekem van egy életem e világ keretein belül, amiben vannak kihívások, hullámvölgyek, kudarcok, adott esetben kételyek, de olyan értelemben viszont van, hogy a Krisztus megváltása miatt az örök élet az nem lesz, hanem az folyamat, az itt kezdődik el. Tehát annak már a részesei és a tagjai vagyunk. És akkor Moltmann után egyetlen egy figyelmeztetést adnék, mert Moltmann azért nagyon rácsúszik erre az ígéretekre való figyelésre, és ez fontos is, de direkt azért meséltem el, hogy ő Dresdából indul. És hogy ez fontos azért az ő gondolkodásánál. Viszont ott van a 30. vers, de sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Hogy ebben az útban, ami viszont az Isten dicsősége felé vezet, nem szabad hátradőlni, és azt mondani, hogy jó, hát én már elfogadtam a Krisztust, én már megtértem, én már járok templomba, Biblia órára, befizettem az egyházadót, már adományt is adtam ebbe a hónapba, akkor minden a legnagyobb rendben. Mert hogy a hit az viszont nem így működik. Ezért folyamatosan meg kell küzdeni, elsősorban magammal. Mert az Istenhez tartozásomnak egyébként a legnagyobb ellenfele én magam vagyok. Tehát lehet mutogatni kísértőre, meg ördögre, meg diaboloszra, meg stb. Néha kell is, de azért azt sose felejtsük el, hogy a bűnöket senki nem követi el helyettünk, azt mi csináljuk meg. És ami engem az Istentől elválaszt, az valójában én magam vagyok. Tehát amikor nekem az Isten ígéreteire kell ránéznem, akkor valójában saját magammal kell megküzdenem, vagy kérnem kell az Istent, hogy küzdjön meg bennem magammal, hogy én az ő ígéretére figyeljek. Akkor is, amikor mélyponton vagyok, meg akkor is, amikor éppen mutogatnék rá, hogy hol van ilyenkor az Isten, meg miért akarta ezt az Isten, akkor jusson eszembe, hogy a keresztet miért akarta az Isten. A keresztövébe kimutogatott, hogy hol van ilyenkor az Isten. A feltámadás üres sírjánál kimutogatott, hogy hol van ilyenkor az Isten. És ezek a dolgok olyan szépen simulnak egyben egyébként itt ebben a rövidke négy mondatban, vagy háromban. De azt gondolom, hogy ebbe az irányba mutatnak. És a lényeg az tényleg az, hogy erre egy egész létértelmezést tudok rárakni, ami valójában a saját életem, meg a közösségeimnek az élete, meg a családomnak az élete.